T-Rádió. A T-Rádió. Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, amelyben Kisbeledek Józseffel beszélgetünk. Adásom munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája.
Véget ért a szaudi rémdráma, ha lehet így mondani. Kiderült, hogy megölték honfitársokat a szaudi nagykövetségen, vagy konzulátuson Isztambulban. Megtalálták talán a holttestnek is a különböző részeit. És hát egyúttal az is kiderült, hogy egy rém amatőr gyilkosság volt, úgy, ahogy volt.
Hát ami azt jelenti, hogy vége van, ezt vitatnám, mert ennek még nincs vége. Sajnos ennek sokkal komolyabb következménye várható még a jövőben, és még legjobb tudomásom szerint a holttestet sem tudták teljes egészében megtalálni, még egyelőre keresik. Itt több változat merült föl, többek között olyan is, hogy a főkonzulnak a kertjébe. Hát ami elég fura dolog, még nem találták meg, tehát hát, hogyha megtalálják, akkor nyilván egy konkrét lépés előre a bizonyítékokat illetően, de itt ennek van egyrészt politikai vetülete, nem is kicsi, az Amerikai Egyesült Államok, Szaúd-Arábia, illetve Törökország között.
De és erről ennek, beszéltünk már sokszor.
Igen, igen, csak ennek
jött
még nincs vége.
Valami újabb?
Nincs vége.
Fejlemény történt?
Hát a politikai magyarázatokhoz tartozik az is, hogy tud-e róla mondjuk a király, illetve a trónörökös, vagy továbbra is az a változat van, hogy ők nem tudnak semmiről. Ők úgy hagyották végre ezt a műveletet, azt sem mondták meg, hogy kicsoda, de állítólag szaudiak, ugye, hogy erről nem tud a trónörökös. Na most ez azért érdekes, mert ha ilyet hajtanak végre egy országba, azért erre valaki engedélyt
ad. És ha nem tudja a trónörökös, akkor ott valami rendetlenség van.
Hát rendetlenség finoman is van, meg hát általában a trónörökös adja erre az engedélyt egy másik országba, és én ezt erősen vitatom, hogy mondjuk a külügyminiszter sem tudott volna róla, mert azért nehéz elképzelni azt, hogy egy akciót hajtanak végre egy főkonzulátuson, és erről a külügyminiszter nem tud semmit. Tehát nyilvánvaló, hogy ha ők hajtották végre, akkor tudni kell róla. Na most itt arról van szó, hogy ezt olyan személyek hajtották végre, akik tulajdonképpen nem a szaúdi királysághoz tartoznak, ez ilyen úgynevezett magánhadsereg, vagy kommandósok,
hát
vagy gerillák, vagy a fene tudja, hogy
ezt akartam
ki
előhozni.
Gondoltam,
hogy akkor vélhetően sokkal, hogy mondjam, profibb lett volna.
Hát elképzelhető, hogy profibb lett volna. A célt azt azért teljesítették, mert az illetőt megölték. A körülmények azok viszont hát eléggé furcsa dolgokra engednek következtetni. Ahogy próbálták egyáltalán becsalni, már ott is felmerül a kérdés, hogy miért kellett neki, hogy egyébként pont Törökországba menni, hiszen eléggé közismert az, hogy Törökországba néhány újságírót már letartóztattak, illetve nagyon sok ember ellen folyik most is eljárás. Tehát ha én mondjuk a illető helyében vagyok, akkor nem biztos, hogy a törökországi főkonzulátusra mentem volna, hanem bementem volna egy, hát udvariatlan vagyok, de egy demokratikusabb országba, ahol azért ilyet nehezen lehet elképzelni.
Mindegy, hát most már így adódott.
Most már ezen túl vagyunk, tehát ez megtörtént.
Volt ebben is egy trükk, hogy oda hívták, hogy ott majd hamarabb elintézik a dolgokat, nem tudni.
Jó, csak nem lehet tudni, hogy kik mentek oda. Tehát ezek most ki adta nekik a megbízást, ez azért nem közömbös.
Szerintem soha nem fog kiderülni.
Hát az elképzelhető, nem fog kiderülni, az viszont nem vezet megint egy
hát majd
ilyen pozitív végkövetkeztetéshez.
Felelősségre vontak néhány embert.
Igen, hát lehet, hogy mondjuk a takarítónőt felelősségre vonják majd a főkonzulátuson, vagy esetleg mondjuk a külügyminisztériumba, de attól még nagyon előre nem jutottunk, tehát itt azért sok-sok nyitott kérdés van. Kérdés az, hogy ugye egyébként a török vezetés és a szaudi vezetés hogyan egyezett meg. Ugye ez se véletlen, hogy az amerikai CIA igazgatója megjelent Ankarába, illetve Isztambulba, és ott tárgyalásokat folytatott, megnézte azokat az anyagokat, amelyek ott rendelkezésre állnak. Egyesek szerint meghallgatta a hangfelvételt is, és hogyha ő ezt megtette, tudni kell azt, hogy a Gina Haspel asszony aki jelenleg a CIA-nek az igazgatója, a különleges műveleteknek volt a vezetője korábban. Sok-sok éves szakmai gyakorlattal állt a mögött, profi, tehát ő azért ezt azért pontosan látja, hogy hogyan volt. Ő kis apró dolgokból is le tudja vonni azt a következtetést, amit hát nyilván az Egyesült Államok vagy tovább elkendőz, vagy politikai célra fel fogja használni.
Szóba hozta a szakértő úr a magánhadseregeket, ugye megjelent egy írás, és a kettő, ha nem is vág össze szorosan, de mégis valahol lehet közelíteni a két kérdéskört. Amerikai zsoldosokat bérelt fel az Egyesült Arab Emírségek közel-keleti politikusok meggyilkolására, állítja egy interjú, ami magyar nyelven is megjelent, és ebben nagyon érdekes fordulat, ha lehet így mondani, hogy ennek a bizonyos zsoldos csapatnak a vezetője egy magyar-izraeli állampolgár. És akkor itt van a következő kérdés, hogy hát egyrészt én azért csak azt gondolom, hogy a szaudi konzulátuson, főkonzulátuson történteket nem amatőr módon hajtották végre, tehát nem profikkal állunk szemben, de hát lehetett volna egy ilyen társaságnak is adni egy megbízást, de innen tovább menve azért csak érdekes, hogy magyar-izraeli állampolgárságú csoportvezetője van egy ilyen bérgyilkosokból álló csoportnak.
Hát igen, ez egy elég érdekes téma. Kérdés az, hogy ebből mi a valós, és mi az, amit kitaláltak. Na most a magánhadseregek alkalmazása az már elég régóta megy, tehát mondanám azt legalább két évtizede, ha nem több.
Mi az értelme?
Az amerikaiak alkalmazták ezt ugye legelőször, sok helyen a világban, ahol az amerikai hadsereg különböző feladatokat hajtott végre. Az értelme nagyon egyszerű és követhető, azért találták ezeket ki, hogy az úgynevezett piszkos munkát az ne a hadsereg végezze el, ne lehessen utána őket felelősségre vonni. Hát itt elsősorban, amit az előbbön is említett.
Ha veszteség van, akkor ne a hadsereget érje,
ne a hadsereget érintse,
kéne elszámolni a szülőknek, a gyerekkel.
Természetes dolog. Na most ezek a személyek, akik ilyen feladatot vállalnak, nem kevés pénzért, mert azért itt van 10-20 ezer dollárok pörögnek, tehát itt szabad mondanom, az projekt szemlélet alapján dolgoznak, amelynek a lényege az, hogy megkapják a feladatot, a többi rájuk van bízva. Tehát ők dolgozzák ki ennek a részleteit, vagy havi apanás, vagy egy konkrét feladattal kapcsolatban kell nekik megtervezni és végrehajtani azt, amit éppen a megrendelő kért tőlük. A lényege az, hogy ezek az emberek tapasztaltak, sok irányú kiképzést kaptak, kiválóan bánnak a fegyverekkel, és hát nem utolsó sorban meg kell azt jegyezni, hogy gátlástalan gyilkosok. Hát ezek között nagyon sok bűnöző is van természetesen, akik menekülnek valamilyen országból. Volt katonák természetesen, hát ismerik az idegenlégió problématikáját, vannak közöttük sokan, akik idegenlégiósok, de ilyen magánhadseregeket alkalmaznak például logisztikai feladatot, és tehát nem feltétlen gyilkosságra, de vannak olyan
is természetesen. Kísérés is ilyenekre, gondolom.
Így van, tehát nagyon sok feladatra használják. Mentesítik a hadsereget olyan feladatoktól, amelyek vagy nagyon veszélyesek, vagy nagyon kényesek, és a politika nem vállalja föl, ehhez fölvesznek zsoldosokat, és ezek a zsoldosok pénzért, jó pénzért megcsinálják azt, amit kell. Aztán különböző fajta ilyen szervezetek léteznek, akik ezzel foglalkoznak, tudják, hogy hol lehet ezeket elérni.
Belecsúsztunk egy korábbi témába, amit nem a rádióban beszéltünk meg, hanem műsoron kívül, hogy a magyar hadseregből elbocsájtott tisztek, szakemberek, és ilyen értelemben azért csak szóba kerülhetnek, hiszen ők értenek sok mindenhez, amire lehet, hogy szükség van egy ilyen magánhadseregben. Tehát adott esetben akár volt magyar katonatisztek, vagy rendőrtisztek is lehetnek, ha nem is ilyen csoportban, hanem más hasonló csoportban.
Miért ne lehetnének? Hát ide bárki mehet, akinek mondjuk erre hajlama van, meg bizonyítja azt, hogy ő tényleg ért hozzá, fölvállalja
hát
ezeket a feladatokat.
Hát meg sértődött embereket, akit annak idején, ahogy beszéltünk 2000-es években, elzavartak a Magyar Honvédségtől, és jó szakember volt, joggal sértődhet.
Ilyen is van, pláne aki mondjuk volt misszióban, látott már egy-két misszióban egy-két gyilkosságot, egy-két olyan feladatot, amit ő is el tud látni, azért a világban számtalan helyen előfordulnak ilyen.
Én azt hittem, hogy tiltakozik majd ezzel ellen a feltételezéssel.
Nem hiszem, hogy tiltakoznik, nincs különösebb értelme ennek, hogy tiltakoznak. Nem mondom azt, hogy ez tömegével fordul elő, inkább azt mondanám, hogy ritkábban, kevesen mennek, de aki elmegy, és hát beválik neki, nyilván jó keres, tehát nem
önnek van ismerőse?
Nem szerelemből.
Még a régi
időkben. Még ha lenne, sem mondanám el.
Miért?
Hát azért, mert mondjuk Magyarországon nem biztos, hogy ezt jó néven veszik, és lehet, hogy vannak olyan szervek, akik örömmel foglalkoznának ilyen emberekkel, esetleg feltételezik azt, hogy ha másul, akkor Magyarországon is hajlandók ilyen feladatot végrehajtani. Tehát azért ez elég.
Önt megkeresték annak
elég
idején?
Kerestém, engem hasonló. Engem
hát, mert katonatisztnek tetszett lenni.
És azért még kerestek volna meg, hogy én most menjek zsoldosként, eszembe nincsen, hogy egyrészt, hogy elmennek, másrészt pedig megkerestek volna. Tehát azért általában a megkeresés helyett inkább önként jelentkeznek, tehát megvannak a helyek, hogy hol lehet jelentkezni, és utána tesznek egy próbát, kapnak még egy kiképzést, meggyőződnek arról, hogy valóban meg tudja ezt a feladatot oldani, és utána veszik fel. Tehát az nem úgy van, hogy én most jelentkezek, aztán attól kezdve én már is benne vagyok egy ilyen önkéntes zsoldos hadseregben.
Ugye a motivációkat végignéztük már úgy nagyjából, hogy lehet sértődött ember, akit...
Én azt mondanám, hogy a sértődöttségen kívül is talán nagyobb szerepe van annak, hogy valaki jó pénzt akar keresni. Mert itt jó pénzt lehet keresni.
Havi 10 000 dollár.
Hát igen.
Azt azért, olvastam.
Hát azért havi 10-20 000 dollár, az nem olyan nagyon rossz pénz. Tehát abból azért jobban lehet élni, mint mondjuk munkanélküli segély, vagy egyéb dolgok, amiket mondjuk többen meg tudnak esetleg pályázni. De az igazság az, hogy hát ez komoly kockázattal is
arról áll. Tudunk beszélni? Hogy amikor ezeket a magyar katonatiszteket elküldték, karcsúsítottak, létszám leépítettek, nem tudom, racionalizáltak, nem tudom, mi volt a
racionalizás, az
pontos kifejezése.
Az jelenti, hogy valakit kirúgnak.
Annak idején ennek az egész dolognak, hogy ez hogy érintette?
Hát el lehet képzelni, hogyha valakinek van egy állása, és onnan elbocsátják, akkor nyilván teljesen mindegy, hogy ez fegyveres erőkkel dolgozik, vagy nem.
Rendszerváltástól kezdődően?
Rendszerváltás vagy? Után is volt, és rendszerváltás előtt is volt, tehát ez mondjuk előfordult. Hát nálunk ugye különösen rendszerváltás követően a divat az volt, hogy bevezették ezeket a racionalizálásokat, mondom, ami azzal járt, hogy elbocsátottak embereket. Nem,
mert megszűnt az alakulat.
Igen, és kerestek különböző lehetőségeket. Tehát attól függ, hogy milyen területen dolgozott az illető. Ilyen helyre azok mennek el, akik különleges erőknél voltak, külföldi missziót teljesítettek, nyelvet beszélnek, az nem mindenki alkalmas az ilyen feladatra, hogy most elmenjen mondjuk embereket gyilkolni különböző helyeken. Ráadásul azért ezek is szervezett formában tevékenykednek, ami azt jelenti, hogy a hadsereg azért odafigyel rájuk, hogy ezek hogyan működnek. Nagyon szeretnének például olyan státusz kapni, mint ami a katonáknak megvan, vagy legyenek mondjuk dögcédula birtokában. Ha ezeket elkapják, akkor ugye nem mindegy, hogy milyen bírósági tékezik fölöttük, nem mindegy, hogy melyik országban végeznek ilyen feladatot, annak az országnak milyen a törvénykezése. Tehát itt sok minden függ attól, hogy milyen körülmények között kell tevékenykedni, ugye, és ráadásul hát az egy nagyon komoly szempont, hogy az illető bőrét viszi a vásárra.
Még ezt visszamennék a karcsosításhoz, vagy racionalizáláshoz visszatérnék, ha lehetne, hogy tulajdonképpen ezeknek azon túlmen, hogy legyünk kevesebben, mi volt az értelme?
Kevesebb költséget kelljen a hadseregre fordítani, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy új szervezeti struktúrákat hoztak létre, és volt egy olyan divat, hogy karcsúsítás, tehát kisebb szervezet.
Hát most 2018-ban már... a vezérkari főnök panaszkodik, hogy hát annak idején jó szakemberek elmentek.
Nem
nincs.
Elmentek, hanem elküldték őket.
Jó,
mekkora különbség?
Kellene pótolni.
Igen, kellene pótolni, az pedig, hogyha pótolni akarja valaki, akkor az azzal jár, hogy alaposan meg kell fizetni. Tehát nettó 90 ezeré nem fognak elmenni katonáskodni. Na most nagyon sokszor előfordult olyan eset, hogy az illető kiment misszióba, nyilván jobban keresnek, attól függ, hogy hol van, minél veszélyesebb a hely, annál többet fizetnek. Utána hazajön, és nem adnak neki beosztást, hanem hát vagy elköszönnek tőle, vagy pedig olyan helyzetbe hozzák, hogy ő maga saját magától
megyen,
saját döntés alapján. Lehet, hogyha elmegy munkanélküli segélyre, akkor többet keres, mint hogyha egy olyan szervezetnél dolgozik, ahol szigorú szabályok vannak. És a 8 óra 5 perc kommentben 8 óra helyett, akkor felelősségre mondják. Nem mindenkinek tetszik ez. Különösen akkor, ha nincs megfizetve, ma már másképp néznek ki ezek a dolgok.
Amikor hallgattam a vezérkari főnököt, azon gondolkoztam, hogy vajon honnan gondolja ő pótolni a szakembereket?
Hát egy jó kérdés, hogy honnan pótolja, mert valóban úgy van, amit az előbb mondtam, hogy nem sokan jelentkeznek. Tehát van ez a toborzási akció, amit ugye folyamatosan csinálnak. Rendőrség is ugye ezt a dolgot végzi, próbálnak embereket toborozni, szó szerint toborozni, aztán hát van, aki jelentkezik, van, aki nem. Ma már nagyon sok helyen toboroznak, nagyon sok helyen keresnek állást, illetve nagyon sok helyen...
Jó, de hát ez egy speciális katonai ismereteket igénylő feladatkör lehet, ahová keresnek embereket. Ez nem úgy van, hogy elvégezte a gimnáziumot, akkor jöhet.
Az rendben van, nyilván vannak követelmények, amiket teljesíteni kell, meg vannak civil cégek, meg vannak multicégek, akik viszont vonzák az embereket, pláne mondjuk a légierőnél van ilyen probléma, hogy azokat a szakembereket, akik műszaki területen dolgoznak, azokat próbálják magukhoz vonni. Hát itt vannak ezek a külföldi autógyárak, olyan embereket, akik mondjuk Kecskemétről beszélek egész konkrétan, ezek a gyárak felszívják azokat az embereket, akik a hadseregben voltak, vagy mondjuk a híradástechnikai cégek, informatikai cégek, telefontársaságok, azt mondják, gyere hozzánk, mennyi volt ott a fizetésed? Ennyi, akkor én adok háromszor ennyit, jössz, és akkor már sikerül nekik embereket szerezni, képzett embereket. Tehát ez is benne van, tulajdonképpen ezt úgy mondják, hogy embervadászat.
Igen, és hogyha még egy picit maradhatunk a témánál, akkor talán Szíriában volt egy iskola, magyar híradósok tanították a szír katonákat.
Aleppóba tanították Aleppóba. Régen, hát ez még rendszerváltás előtt volt.
Igen,
mert
és náluk olvastam, egy könyv jelent meg róluk, valamelyik tiszt írta az ő történetüket, hogy hazajöttek, eleve megfogyott a levegő, hogy a rendszerváltás környékén volt talán, megfogyott a levegő, de még maradtak, aztán hazajöttek, és senki nem tartott rájuk igényt.
Ez sajnos több helyen előfordult hadseregen belül, hogy hazajöttek, és utána nem kellettek, volt nekik nyelvismeretük, volt külföldi tapasztalatuk, és azt a munkát, amit ott elvégeztek, mondjuk Szíriába, Líbiába is voltak sokan Magyarországról, utána nem tartottak rá igényt, mert nem kellett, nem tudták mire használni. Tehát egyszerűen nem volt gazdálkodás, hanem garázdaság folyt az emberi munkaerővel, ami nagyon
szomorú. Jó, de senkinek nem jutott eszébe, hogy gyengül a hadsereg?
Ezek szerint nem, mert azt nézték, hogy minél olcsóbban tartsuk fenn a hadsereget, és hogyha most nekem az a feladatom, hogy szervezem le azt az alakulatot, akkor engem nem nagyon érdekel, illetve nem rólam azt mondom a kezét felelős, hogy most akkor mi lesz azokkal az emberekkel. Bizony, gátlás nélkül engedték el, illetve azt mondanám, hogy küldték el az embereket kényszernyugdíjba, vagy egyszerűen eltávolították, és keresenek maguknak, amit akarnak. Sok ember előfordul, de ez nem jelenti azt, hogy semmiképpen nem akarom azt mondani, hogy ezek most elmennek külföldi dolgozni.
Nem, csak eszembe jutott, hát, hogy ha már így van.
3000 emberből van egy vagy kettő, aki elmegy, akkor körülbelül a valós aránynál tartok. Tehát most nem jellemző azt, hogy ezek elmennének, pláne ilyen keleti országokból. Tehát nem nagyon sokan mennek.
Meg hát talán nem tudom, hogy jó helyen mondjuk el, hogy van egy erkölcsi tartása, nem?
Hát az is
ezeknek az embereknek.
Az is van,
hogy most
az is van, hogy neki volt egy nem szakmája, nem hivatása, amit szeretett, amit szívesen csinált, amit életcélul választott magának, és akkor egyik napról a másikra közlik vele, hogy akkor hétfőn nem kell bejönni. Szóval azért az lelkileg is nyilván megtöri az embereket is. Nagyon sok ember került ilyen helyzetbe, én is sokat ismertem, akik kikerültek ilyen módon. Tehát azt mondanám, hogy lelketlen volt a vezetés, aki ezt csinálta.
Na most térjünk vissza erre a magyar származású izraeli állampolgárságú fiatalemberre, aki vélhetően csak Budapesten született, és aztán ment a maga útján, idegen légiós volt, meg rég járta azokat a helyeket, amelyekből szervezett tapasztalatait hasznosítja ezekben a magánhadseregekben. De ugye azért az sem biztos, hogy ez egy szabad csapat. Lehet, hogy egy Izrael által valamilyen módon létrehozott társaság, nem? Ez is benne van.
Ezeknél a magánhadseregeknél a legtöbb olyan, hogy valamihez tartozik. Tehát
egy
mondjuk
állam.
Egy hadseregnek egy része. Aha. Nem biztos, hogy az államhoz, hanem inkább a fegyveres erőkhöz, de nem tartozik az állományába. Tehát
ilyen volt
valóban
annak idején
72-ben
a Müncheni olimpián, ha jól emlékszem, akkor valami hasonló megoldást választottak az izraeliek, hogy eltávolították idézőjelbe téve a titkosszolgált hadsereg, nem tudom minek a kötelékéből azokat az embereket, akiket aztán a végén azzal bíztak meg, hogy likvidálják a müncheni olimpián legyilkoló izraeli sportoló.
Így van.
Gyilkosait.
Így van. Hát tulajdonképpen ezek speciális feladatra hadseregből toborzott emberek, akik valójában nem tartoznak hadsereghez, de ebben sem vagyok biztos, hogy nem tartoznak.
Tehát most lehet, a magyar számozásról
van valami, igen, tehát lehet, hogy van valami kapcsolata az adott ország hadseregével, de ez nem nyilvános.
Hát igen, mert ez halkorom titkosszolgált szerű is.
Tehát a titkosszolgálatoknak is vannak ilyen erői, amiket a titkosszolgálat nem vállal fel, hogy az övék. Tehát van egy csapat, nyilván velük megvan a kapcsolat, ezek végzik a munkájukat, de hát nem kell nagyon messze menni, hát itt van az ukrajnai háború, ugye, amikor az oroszok, hát egyértelműen orosz katonák, akik oda mentek, lehet látni a fején az illetőnek, ezek az úgynevezett, úgy hívták akkor, hogy a zöldruhás emberkék, ugye, akik hát különböző akciókat hajtottak végre kelet-ukrajna területén. Hát ezek mindig különleges erők voltak korábban a hadseregnél, de aztán utána nem mint hadsereg, hanem mint magánhadsereg vagy zsoldosok jelentek meg. Ennek a létét általában tagadják, vagy nem vállalják fel hivatalosan kifelé, befelé lehet, hogy rajta vannak a fizetési listán.
Jó, és akkor ugye az is érdekes lehet, hogy hogyan teszik helyre lelkileg saját magukat, mert azért egy hadseregen belül, ha valaki átesik egy ilyen igazi tűzkeresztségen, lehet így mondani, és ilyen posztraumás, stressz, szindromás tüneteket produkál, akkor jön a szakember és segít. De egy ilyen magánhadseregben átélt harcok után visszamaradt lelki rezdülésekkel nincs, aki foglalkozzon.
Ott nem is foglalkoznak lélektani kérdésekkel, ez nem lánynevelő intézet. Aki ezt vállalja, meg tudja csinálni, az megcsinálja, megkapja érte a fizetést, ne felejtsük el, zsoldosokról beszélünk. Aki erre nem alkalmas, a viszontlátásra mehet oda, ahol akar. Tehát nem kötelező itt részt venni, és nem is arról szól a történet, hogy foggal körülmel ragaszkodnak hozzájuk. Aki ezt nem tudja elviselni, az menjen máshova. Mint ahogy például mondjuk az amerikai hadseregben és a különleges erőknél ugye megvannak a szabályok, különböző teszteket kell teljesíteni, aki teljesíti, mehet tovább különböző szintekre, aki nem tudja teljesíteni, viszont látásra. Na most itt is úgy van ezeknél a különleges erőknél, tehát mondjuk akinek nem tetszik a vér, vagy nem tetszik, hogy most neki valakit meg kell gyilkolni, akkor nem megy ilyen helyre. Akkor az elmegy bélyeget gyűjteni.
Jó lehet keresni, de nem tudjuk, hogy meddig tart, és nem tudjuk, hogy meddig élünk.
Ez így van, ez benne van. Tehát az, hogy az élők sorából könnyen eltávozhat, ez bármikor benne van, és ez leszámolja.
De látható módon ez sokakat nem érdekel, mert mégis ott vannak.
Hát aztán utána beszéltünk a pénzről, ami nagyon fontos, de nem beszéltünk a kalandvágyról. Sok ember azt mondja, hogy szereti a kalandokat, és kalandvágyból elmegy. Hát ha most ez párosul még egy pénzkereseti lehetőséggel, akkor az természetesen egy szerencsés helyzet, mert a vágyak és a lehetőségek találkoznak egymással.
Még a szaudi főkonzulátusra rágondolva, lehet, hogy majd kiderül, hogy ők is valamilyen furcsa alakulat voltak már, akik vélhetően meggyilkolták.
Na most én ezen nem lennék meglepve, vagy kiderülne, vagy nem, de el tudom képzelni, hogy ezek azok voltak. Tehát nem hiszem, hogy a szaudi hadseregnek, vagy a szaudi titkosszolgálatnak voltak az emberei, de hát majd meglátjuk, és azért mondom, hogy ennek a játéknak még nincs vége, hogy milyen tisztogatási akció lesz, hány ember fognak leváltani, milyen vizsgálatok lesznek, és ugye már megy most a vita az, hogy a szaudiak kérték, hogy adják ki őket, a törökök is kérték, hogy náluk legyen a vizsgálat lefolytatva, tehát itt ez a játék még nem fejeződött be, ha ezt egyet a játéknak lehet nevezni, ez egy nagyon kemény politikai dolog, és hát már meglátjuk, hogy melyik bíróság hogyan fog ebbe dönteni.
Ja, hogy a törökök ragaszkodnak, az egy török bíróság.
Törökök azt szeretnék, hogy török bíróság ítélje. Törökországban történt, és szeretnék azt, hogy ez török bíróság ítélje. Van benne valami, hát azt a nemzetközi jog is előírja, ugye, hogy ott is lehet, de a szaudiak meg azt mondják, hogy ők szeretnék, hogyha ők hagyták
a saját törvények szerint. Kis Benedek József szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság elnöke helyettese. Köszönöm szépen.
Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió. Ahol otthon.